Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyalsorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Jó napot, szép napot mindenkinek. Most már nem mondjuk, hogy reggelt, mert már mindenki felkelt, termeli a GDP-t így a finishben karácsony előtt. December 12-e csütörtök van, és természetesen ez csak a hét közepe, hiszen szombat munkanap, GDP termelő nap, ugye?
És?
Is.
Miért? És még mi? Dupla erővel. Nem, szombat is GDP termelő
nap. Ja, mert minden nap
is.
Az, de szombat az duplán az. Jó,
igen,
rendben
és
van.
A munkás szombat az még a szabad, állítólagos szabad szombathoz képest is dupla erővel.
A stúdióban Ács Gábor
és Kántor Endre.
És ez a Millás reggeli 0636 980 980, infokukac millásreggeli.hu, ide lehet nekünk üzenni, vagy a Messengerrel is, és azt mondja, hogy Szabin voltam, ma hallgattalak először benneteket, ez a tegnapi üzenetre reagálok, csak nem mondtuk el. Mondtátok a Vanmageddont, erre a Bach összesbe nem berak a Spotty egy olyan reklámot, amiben benne van? Kiestem. Hú, elnézést kérjük.
Akkor most már lassan a legbanálisabb megbukások listáját rakhatjuk össze. Ez az eléggé a toppon van.
Igen.
Ezzel biztos nem számoltál. Aha.
Igen, köszönjük szépen, és várunk természetesen más üzenetet is közlekedési szempontból, illetve írtak a kedves hallgatók még a Black Friday kapcsán is, illetve amiről reggel beszéltünk a kafetéria könnyítések kapcsán, hogy nem teljesen életszerű ez a, hogy azt mondjuk, hogy tejbe vajba fürözti majd a munkavállalókat, a munkáltató, hiszen akkor növelni kéne a fizetést, hogy a juttatások is növelkedjenek.
Le lettünk hangemberezve.
Ja, persze, természetesen.
De ismerjük el, hogy jogos.
Nem jogos.
Jövünk itt a szombati nagy GDP-termel,
számít.
Amikor még a munkanapán nyilvánított szombaton is csak ismétlést sugárzunk, tehát el
te
kell, hogy ismerjük, hogy némi igazság leledzik benne.
Konformista vagy, Gábor, rögtön...
Mert én nem abból indulok szeretsz, ki, hogy a hallgatónak sose lehet igaza.
Hát én meg igen.
Hát tudom, azért
figyelj, következő van, nekünk ez duplán számít, minden perc, amit itt töltünk. Tehát igazából egy plusz ünnepi hét kéne, hogy legyen minden hét után, úgyhogy mi, és ráadásul mi mondjuk is, hogy termeljetek.
Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség.
Millás reggeli.
Na de, hogy miről szól pontosan egy termelékenységi jelentés? Hát ez az, amit ki szeretnénk deríteni, és mit mutatnak a számok. Erről beszélgettünk. Itt van velünk a stúdióban a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzés és elemzés igazgatóság vezetője, Balatoni András. Szervusz, jó reggelt!
Szervusz, jó reggelt! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
Mióta van termelékenységi jelentés, és miért készíti ilyet a Nemzeti Bank?
2020-ban indult ez a jelentés, és minden második évben készítünk egy ilyen jelentést.
Van neki párja, amit szintén két évente? Csak
köszönöm, hogy megkérdezted. Az a növekedési jelentés.
Tehát
általában minden évben írunk egy olyan jelentést,
ami... Nehogy lazsáljatok a páratlan években azért.
Pontosan. Egyrészt, másrészt pedig azért, hogy a gazdaságnak a hosszú távú növekedési trendjeit alapvetően meghatározó faktorokkal is foglalkozunk. Ugye negyed évente készítünk inflációs jelentést. Az a neve, hogy inflációs jelentés, de van benne GDP is, meg van benne munkaerőpiac
is.
Ciklusnak a hullámzását próbálja meg megragadni. Tehát a következő negyed években milyen növekedés, milyen inflációs pálya, milyen munkaerőpiaci pálya várható, és ehhez képest, amikor ezt a növekedési jelentést, vagy a termelékenységi jelentést megcsináljuk, akkor mindig szeretjük egy picit a horizontot megemelni, hogy tényleg az elmúlt években milyen pályán halad a magyar gazdaság, mik azok a hosszú távú növekedési trendek, amik kibontakoznak, vagy a termelékenységi jelentés esetében éppen mi az a hatékonysági pálya, vagy termelékenységi pálya, ami alapvetően meg fogja határozni azt, hogy a magyar gazdaság milyen felzárkózási pályán fog a következő években.
Tehát akkor itt hatékonyságról van szó, alapvetően mekkora potenciál rejlik. Hát ugye...
Mind a kettőnél azt érezném, hogy ez inkább a fiskális politikának fontos, nem annyira a monetárisnak, hogy mintha nem a jegybanknak lenne, ez annyira fontos, inkább mondjuk a
gazdasági irányításnak. Hadd vitatkozzak veled.
Biztos, hogy nem így van, azért kérdezem.
Az a helyzet, hogy nagyon erős kapcsolat mutatható ki, negatív kapcsolat mutatható ki, az egyes ágazatoknak a termelékenysége, hatékonysága és az árai között. Ez azt jelenti, hogy minél hatékonyabban működik egy ágazat, annál kevésbé kényszerül árat emelni, és azért alapvetően a termelékenység,
és így
hatékonyság...
És az inflációhoz, ami viszont az MNB dolga.
Pontosan, hozzájárul, ami elsődleges célunk eléréséhez és föntartásához.
Igen, és mit szeretne mindenki? Alacsony kamatokat és stabil pénzügyi környezetet, ugye? Ezt kéne valahogy elérni azzal, hogy közben ezek a hatékonysági mutatók jók legyenek.
Itt van a gyönyörű, nyomtatott példány a kezünkben a termelékenységi jelentésről, a címlapon Jedlik Ányossal és a Dinamóval. Hát miért pont ő?
Hát alapvetően szerintem egy olyan emberről, meg egy olyan találmányról kell beszélni, vagy lehet erről beszélni, ami nem kell nagyon bemutatni senkinek. Tehát nyilván a magyar szellemi termékeknek a hogy mondjam, története az világhírű, és most nem csak a Jedlik Ányos, meg a Dinamo, de hát hogyha a Rubik kockáról beszélünk, vagy a bánki motorról, porlasztóról, tehát szerintem ezek mind-mind olyan tényezők a fejlődésnek, fejlesztésnek az alapjai, amik alapvetően meghatározzák megint a gazdaságnak a hosszú távú trendjét. Tehát én mindig, amikor a hosszú távú gazdasági pályáról beszélek, akkor mindig egy technológiai pályát is mellé gondolok. Amikor nagy ugrás volt a reálgazdaságban, ezek az úgynevezett kondratje vagy hosszú ciklusok, akkor általában mindig ez olyan technológiai újításokkal volt fűtve a kínálat oldalon, amik ezt lehetővé tették, hogy ez a magasabb növekedés, magasabb hatékonyság, magasabb termelékenység előálljon.
Fú, figyelj, most nem akarok így alávágni, mert látom itt, hogy beszélni szeretnénk a munkatermelékenységről, innovációs hatékonyságról, például itt Jedlik kapcsán, de ennek az egésznek a oktatás megalapozása, tudás alapú társadalom az alapja. Tehát Jedlik meg az összes innováció, meg minden, ez nem jöhetett volna enélkül létre, és hát most nem úgy tűnik, mintha ebbe az irányba mennénk, hogy megalapozzunk egy oktatás alapú társadalmat.
Hát én azért azt mondom, hogy vannak jó irányú előrelépések ezzel kapcsolatban. Hogyha már az innovációról beszélünk, ugye pont az előző évi növekedési jelentésünk az innovációs ökoszisztéma fejlesztésére, fejlődésére volt fölfűzve. És én azért azt látom, hogy ebből a szempontból, akár a minisztériumban, akár az egyes egyetemek körül alakul az a hogy mondjam, ilyen nagyon kedvező közeg, a különböző szereplőknek az együttműködése, és olyan transfer. Hálózatnak a kialakítása, ami utána szétterjedhet széles értelemben a gazdaságban, és a vállalatoknak a hatékonyságát, termelékenységét tudja bővíteni. Tehát nyilván hosszú út áll előttünk, én nagyon fontos ezt hangsúlyozni, hogy persze most az EU hatékonyságának, hogyha csak GDP per főbe mérjük, ugye 73%-án vagyunk. Tehát ez azt jelenti persze...
Nem olyan jó hírem, nem az, hogy 73%-án vagyunk, hanem hogy maga az EU eléggé nagy problémákkal küzd. Ugye a Draghi jelentés felhívta a figyelmet elég sok olyan szektorra, amivel kapcsolatban hát nem örülhet az EU. És hogyha ennek vagyunk a 73%-án, akkor az nem túl jó hír.
Egyrészt azt szoktuk mondani, amikor a sajtójeles képviselő is jelen vannak, hogy ez jelentős növekedési tartalékot jelent. Ja, hát, hogy ez azt jelenti, hogy hosszú út van még előre, és sokat lehet növekedni ebből a növekedési tartalékból. Nagyon köszönöm, hogy megemlítetted a Draghi riportot, mert mi is írtunk ebben az anyagban egy keretes írást, ami pont azt vizsgálja, hogy mi a különbség az EU és az USA között termelékenységben. Uh-huh. És egyetlen egy ágazat, az ICT. Uh-huh. Hogyha ezt az ágazatot nem számítjuk bele, tehát az infokommunikációs szektor, az ottani nagy IT robbanás, ami nem tudom, a Google-t, az Amazon-t, a Facebook-ot az egekbe röpítette, ezeknek a cégeknek nem csak a piaci értéke nagy, természetesen, hanem a hozzáadott értéke is. Ezt, hogyha leszámítjuk, akkor például egy német ipari termelés, az egyáltalán nem hatékonytalanabb, mint egy amerikai ipari termelés.
De igen, hát ez a legfontosabb a világon. Hát nehéz lett számítani, illetve értem, hogy de ebbe Európa olyan szinten lemaradt, hogy gyakorlatilag nincsen normális, nagy, globális versenyképes tech cég, úgyhogy
talán
nehéz.
Azt hiszem egy van, az SAP, azt hiszem a top 50-ben. Ez teljesen egyetértek megint ezzel a megállapításoddal, tehát hogy a kritikus technológiák, azok hol állnak elő. És ezt is sokszor szoktuk mondani, hogy a technológiát nem elég most már importálni, hanem nekünk is, meg az egész Európai Uniónak is nagyon fontos lenne, hogy bizonyos kritikus technológiákban, ilyen az AI, ilyen az infokommunikáció, tehát a digitalizáció, mint a 21. századnak egy meghatározó megatrendje, vagy akár a zöld átállás, hogy ebbe az élvonalba álljunk, ehhez az kell, hogy ne csak alkalmazzuk a külföldön kitalált technológiákat, vagy a tengeren túlon, vagy mondjuk Kínában kitalált technológiákat, hanem mi kezdjük el ezeket a technológiai újításokat bevezetni. Hát igen, itt is az látható, hogy az innovációs rendszernek a hatékonysága azért az nem annyira jó, az egész EU-ban nem annyira jó, Magyarországon is még ráadásul csökkent is egy picit, a vállalatoknak a K plusz F ráfordításai sajnos mérséklődtek rá elértelemben, ugye volt egy inflációs hullám, és ezt nem tudta lekövetni a K plusz F kiadást, ez azt jelenti, hogy kevesebb dolgot és szolgáltatást, nem tudom, kutatót tudnak ugyanannyi pénzből alkalmazni, és hát még rosszabb hír, hogy ennél nagyobb mértékben csökkentek az innovációs rendszer output indikátorai, tehát például, hogy a design, a szabadalmak, tehát mi nem csak azt mérjük, hogy mennyit költünk kutatásfejlesztése, ez az egész termelékenységi riportnak a filozófiája, nem csak azt számít, hogy mennyit költünk rá, hanem mi jön ki belőle. És aha, a kettőt milyen hatékonysággal tudjuk összekapcsolni.
Na nézzük akkor sorban szépen ezeket a területeket. Önmagában ez a felépítés, hogy a munkatermelékenység, innovációs, digitalizáció, ökológia, ez egy nemzetközi módszertan alapján?
Tehát itt minden zsírúj. Minden mi találtunk ki, az a helyzet.
Tehát nem úgy, hogy az összes egy bank valami hasonló alapján meg megmondja az ECB, hogy ezt így kell csinálni, vagy létszi, hanem ez abszolút...
A Magyar Nemzeti Bankban mi büszkék is vagyunk rá, hogy ezeknek a, hogy mondjam, elemzése és publikációja, médiában bemutatása, ebben teljesen előjárunk. Aha. Tehát a többi jegybank ebből a szempontból sokkal konzervatívabban áll a kommunikációs stratégiához. Tehát ugye nálunk a kommunikációs emberek azt mondták, hogy 40 kiadványunk van, más jegybankban meg 5. Tehát igen, tehát mi ebből a szempontból igyekszünk az élen járni, és úgy gondoljuk, hogy tehát ahhoz, hogy a jegybank is tudja elvégezni a saját feladatát, az nagyon fontos, hogy milyen versenyképes az a gazdaság, amiben mondjuk egy jegybank működik. Milyen hatékony az a gazdaság.
És itt a termelékenység előjön. Hát a magyar modell még mindig, hogyha visszanézzük az elmúlt években, még mindig egy alacsony bérű gazdasági modell. Ez hozza ugye a termelékenységi rátát Magyarországon. Vagy ezzel vitatkozol, András?
Hát szerintem az alacsony bérek inkább a alacsony termelékenységnek a következménye. Mint sem oka. De az is igaz, hogy persze az, hogy önmagában viszonylag nemzetközi összevetésben alacsony a bérszínvonal, ez nem is feltétlenül ösztönzi a vállalatokat arra, hogy hatékonysági beruházásokat hajtsanak végre, máshogy szervezzék meg a vállalatoknak a működését. Mi úgy látjuk különben, hogy egy olyan liberalizált munkaerőpiacon, mint az EU-nak a munkaerőpiaca, ilyen bérkülönbségek nem fenntarthatók, mint amik jelen pillanatban vannak, hogy a lajtán túl mondjuk két és fél, akár háromszorosát is meg lehet keresni, mert igazából ez az, ami tönkre fogja tenni a magyar termelékenységet, meg hatékonyságot, mert a képzett nyelveket beszélő munkaerő, hogyha érintő irányba elhagyja az országot, akkor itt nehéz lesz majd ökoszisztémát építeni, vagy olyan vállalkozói kultúrát.
Ez tart alapvetően.
Tart, egyelőre azért nincs ott, mint mondjuk Romániában, igen, vagy Lengyelországban, tehát máshol azért nagyobb volt ez a kiáramlási hullám. Mi ennek a kicsinek sem örülünk, hogy ez van.
De a veszélye ott van, hogy...
Egyrészt, másrészt meg az lenne jó, hogyha ez nem lenne. Tehát
igen. Munkatermelékenység, de előtte ismét hagy zökkentselek ki. Biztos megkaptátok mástól is, írja egy idősebb hallgató, hogy nekem erről a termelékenység jelentésről a 70-es évekbeli pártaggyűlés jut az eszembe. Elvtársak, növelni kell a termelékenységet. Ezt hallgattuk sokáig. Ezt megkaptátok már?
Nem. Megmondom őszintén, én még nem születtem meg a 70-es években, és ilyen rossz emlékeim nincsenek.
Igen.
Nagyon fiatal.
Filmekből is ismerős. Tehát önmagában a termelékenység az egy nagyon fontos mutató, és azt érdemes elemezgetni, és fontos róla beszélni. Akkor kezdjük akkor a munkatermelékenységgel. Hát illetve ebben a négy termelékenység típusban végül is úgy tűnik, hogy egyikben sem állunk igazán jól, talán az ökológiai részben, munkatermelékenységben. És az a kérdés, hogy a hátrányunkat mennyire gyorsan tudjuk ledolgozni az EU átlaghoz képest, hogy tudunk ott konvergálni, közeledni, ha jól értem. Ez most mintha belassulna, ugye?
Ez így van. A 20-as éveknek a gazdasági sok hatásai, tehát itt a Covid, energiaválság, ezek mind-mind olyan helyen támadták meg az egész közép-európai növekedési modellt, ahol nagyon érzékeny volt. Tehát például egész Kelet-Közép-Európa az kifejezetten energiaintenzív termelési folyamatokat szervezett ki az elmúlt időszakban, illetve a német ipari láncok az energiaintenzív fázisokat szervezte ki Kelet-Közép-Európába, és hát ez nagyon erősen megütötte ezeket a gazdaságokat. Tehát Magyarországon is 0,8%-ra lassult a termelékenység bővülése az elmúlt 2-3 évben. Azért ehhez képest volt egy 2,5-3%-os termelékenységi bővülés a 2010-es éveknek a második felében, ami alapvetően a tőke mélyülésből fakadt, tehát volt egy magas beruházási ráta, egy beruházási aktivitás, és ugye az embert géppel elkezdték helyettesíteni, mert akkor is már szűk volt a munkaerőpiaci rendelkezésre álló kapacitás, és ez a 2010-es éveknek a második felében egy 2,5-3%-os termelékenységi hatékonysági bővülést eredményezett Magyarországon. Most az látszik, hogy ez nagyon-nagyon lelassult. Ennek azért vannak ciklikus okai is, tehát hogyha majd a gazdasági növekedés ugye belendül, az általában azért a termelékenységnek, hatékonyságnak is jót szokott tenni, de azért összességében ez egy nagyon fontos felkiáltója, hogy az a kritikus tényező, a munkatermelékenység, ami el fogja dönteni, hogy Magyarország beragad-e a közepes fejlettségi szintbe, vagy csatlakozik az elitklubhoz, a fejlett gazdaságoknak az elitklubjához, abban egy ilyen markáns lassulás látható, az mindenképpen úgy gondolom, hogy egy nagyon fontos üzenet, amit nekünk el kell küldenünk.
Uh-huh. És de hát ugye megírta a sajtó, hogy mi is itt a probléma, akkugyárak és hasonlók, de én ezt nem láttam a termelékenységi jelentésben.
De bocsánat, ez miért probléma?
Hát, hogy az akkugyáraknak az ilyen szintű támogatása az...
Ja, támogatása.
Rosszul, uh-huh. De, nincs elég hozzáadott érték, és ez rombolja a termelékenységet is. Olvastuk a sajtóban, hivatkozva a termelésegés jelentésre, amiben viszont ezt nem találtam meg így konkrétan.
Hát én sem találom meg benne. Mi is furcsán állunk a történtek előtt, hogy mi az, ami lejött a sajtóban, és mi az, amit én mondtam. Tehát ugye készült ebben a termelékenységi jelentésben kifejezetten az ökológiai hatékonyság részében egy olyan keretes írás, ahol azt mondjuk, hogy alapvetően az akkumulátor technológia, az a zöld átállásnak az egy nagyon kritikus eleme. Mm. És mindenhol a világ számos táján és az összes kontinensen globálisan azt hiszem 7-szeresére emelkedett az akkumulátor technológiába áramló tőke, és mindenki nagyon igyekszik ezeket a kapacitásokat folyamatosan fejleszteni, mert ugye a zöld energiának a nem annyira egyenletesen folyik be ugye a zöld energia, és azért folyamatosan ki kell egyenlíteni ezeket az ingadozásokat akár a zöld áram esetében. És igazából, hogyha megnézzük a villamos berendezés gyártása ágazatnak a termelékenység, amiben benne van az aksi gyártásnak a termelékenysége is, az messze meghaladja különben az országos átlagot, tehát az egy magasabb termelékenységű ágazat. Igaz ugyanakkor, és ezt is fontos hozzátennünk, hogy a termelékenységhez képest a hozzáadott értéktartalom az viszont alacsony. Tehát nagy volumenek mozognak, viszonylag nagy hatékonysággal, kevés ember jelentős mennyiséget termel. Ugyanakkor ennek a nagy termelési volumennek a hozzáadott érték tartalma, ami Magyarországon képződik, az meg viszonylag alacsony.
Hát szóval úgy gondolom, hogy abból mi az ideális? Tehát akkor ennek a súlyát kell meghatározni, tehát termelékenység szempontból jó, de hát azért az fontos lenne, hogy a hozzáadott érték is magas, hogy magas hozzáadott értékű iparágok felé menjünk, nem?
Maximálisan egyetértek, és akkor ezért van például az akkumulátor esetében is kifejezetten törekvés arra, a Kaderják Péterék dolgoznak ezen nagyon jelentősen, hogy minél inkább beépítsük az akkumulátor ipari tevékenységet a magyar ökoszisztémában megint. Uh-huh. Tehát, hogy igen, az egyetemek erre repüljenek rá, legyen saját ötletünk, legyen saját innovációnk, az egy óriási lehetőség, hogy Magyarországon ekkora akkumulátor kapacitás épül ki.
Ha beruházók, befektetők is ezt igénybe veszik, arra kell, akkor valahogy azt kéne elérni.
Ha ehhez valamilyen magyar know-how, valamilyen magyar tudás, valamilyen magyar hozzáadott érték tud még kapcsolódni. Tehát ez erre mindig úgy kell tekinteni szerintem, mint egy lehetőségre, amivel persze majd fontos, hogy éljünk. Jelen pillanatban a gazdasági rendszer, megint azt mondom, tartalmaz tartalékokat, amiket ebből az irányból érdemes mozgósítani.
És egyébként ebben meg lesz a verseny, ami egészséges, mert ugye Németország és Magyarország után most jelentették be a CATL-nek a zaragozai gyárát, ami Spanyolország, ami a harmadik Európában, tehát az Európai Unióban is van erre verseny. Másrészt meg most jött ki új tanulmány arról, hogy még a gyártókat is meglepte, hogy mennyivel jobbak ezek az elektromos eszközök, azok az akkumulátorok, mint gondolták. Tehát ilyen 100 000 kilométer után is még ilyen 90%-os hatékonyságúak maradnak az új aksik. Tehát, hogy van ebbe potenciál, csak okosan kell csinálni. Szerintem itt a támogatási rendszer és az ökológiai lábnyom és a munkaerőpiaci felvevőképességnek valamiféle ilyen hármasa, meg az innováció, amit te mondtál.
Hát ez egy nagyon komplex kérdés. Tehát azért mondom, hogy ezt ilyen egyszerűen nem lehet egy szóval lerendezni ezt a kérdést. Jó, igyekszünk árnyaltan ehhez hozzáállni, de én továbbra is azt mondom, hogy a lehetőséget kell ebbe meglátni, és ezzel a lehetőséggel élni kell, mert ez történelmi léptékű.
A digitalizációs hatékonyságban hogy állunk, azt még mondd el, légy. Kíváncsi vagyok, hogy ott az...
Ott nagyon érdekes. Nagyon érdekes. Megint köszönöm a kérdést. Nagyon érdekes trendek bontakoznak ki. Ott az látható, hogy az elmúlt két évben óriási digitalizációs ugrás volt a KKV-szektorban. Tehát nagyon jelentősen lemaradtam a KKV-szektor, akár az EU-s átlagtól, akár különben a régiós átlagtól két éve, amikor készítettük ezt a jelentést utoljára, és azóta az látható, hogy akár az e-kereskedelem, e-számlázás, adatelemzési szoftvereknek a használata az a magyar vállalati sokasságban a legmagasabb az egész Európai Unióban. Tehát valami megmozdult érdekes módon a KKV-szektorban, elindult egy digitalizációs ugrás, még mindig elmaradunk különben az EU-s átlagtól, de a két évvel ezelőtti szinthez képest ég és föld a kettő. Ugye az is érdekes, hogy ugye vártuk azt, hogy majd a Covid az most hoz egy digitalizációt, és amikor 2000, ugye megint két éve...
Hát hozott 20... is, csak ugye később. Az vissza is épült egy kicsit.
Később hozta, mint a régió többi országában, legalábbis ez alapján a felmérés alapján. Tehát volt egy-két éves késés, és ugye amikor utoljára megcsináltuk ezt a riportot, akkor azon keseregtünk, hogy hát a régió hogy elhúzott előttünk, és gyakorlatilag mi lettünk a sereghajtók a visegrádi régióban, és ahhoz képest most egy nagyon markáns és jelentős előrelépés van, és vannak olyan tényezők, meg olyan dimenziók, ahol már a régió élvonalában vagyunk, ami még egyszer mondom, kifejezetten érdekes. Van még itt is tér, meg kapacitás, mert a nagyon alacsony digitalizációval jellemezhető KKV-knek az aránya azért továbbra is magas Magyarországon, de az, hogy mondom, az előző két évhez képest, hogyha ha összemérjük a vállalatoknak a digitális felkészültségét, akkor nagyon jelentős az előrelépés. És még egy szót a digitalizációról, hogyha megengedtek, az látható, hogy az infrastruktúrában kifejezetten jól állunk. Tehát az infrastruktúrában nem is azt mondom, hogy régiós átlag, hanem a top EU-s szinten vagyunk, tehát 4G lefedettség, tehát az látható, hogy itt a
technológia adott. És a technológiának az adoptálása az adott. Most az a kérdés, hogy meg tudják-e ugrani a KKV-k mindazt, amit a DORA-t, a GDPR-t, az ESG-t, az összes többit, ami még ilyen betűszó, és ezzel küzdenek.
És a GDP-t.
És a GDP-t, így van. Oké, hol lehet olvasni?
Az mnb.hu-n természetesen.
MNB.hu, szép PDF-ben letölthető, a szerencséseknek van nyomtatott példány.
Dedikált,
természetesen dedikált. Köszönöm szépen.
Okay. Nagyon érdekes és izgalmas téma. Köszönjük szépen, András, hogy ezt mind elmondtad nekünk.
Köszönöm szépen, itt láttam.
Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági előrejelzés és elemzés igazgatóság vezetője volt itt nálunk. Gyorsan futunk tovább, és futómű rovatunkkal jelentkezünk nem sokára.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat együttműködő partnere az MBH Befektetési Bank. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Neked kell olvasni Jesse Owens-t, vagy miért? Te legyél a magyar hangja, mert te ilyen atléta vagy te is. A Millás reggeli Jesse Owens-e, Ács Gábor, egyébként 1913-ban született Jesse Owens, amerikai atléta, négyszeres olimpiai bajnok, és ezt mondta, hogy...
Ezt mondta, hogy miután a Várkonyitól megkaptam a megsemmisítő pillantást, az úgy nézel ki kérdésemben. Most nem gondolod, hogy még mindig én olvassam el ezt
a... Az nem az a pulóverednek jár, de az tök más.
Na jó, megpróbálkozok. Most jöhet. Álmai mindenkinek lehetnek, de valóra váltani csak azok képesek, akiknek rettenetesen sok elszántsága, elkötelezettsége, önfegyelme, és ereje van a végére teljesen.
Nem, akkor tévedtem, nem tévedtem, mert mégsem te vagy.
Nem én voltam a megfelelő.
Mert ezt nem így kell olvasni, ezt így dinamikusan kell, és a végén nem elfogyni, ott van, hogy ereje van, igen, önfegyelm és ereje.
Igen, csak amikor a bullshit generátor beindul a közepén, akkor nehezen tudod így.
Hát ez van, Jesse Owens szerintem jobban futott, mint gondolkodott, legalábbis ilyen aranyköpés szinten, úgyhogy de azért emlékezzünk rá, zseniális.
Na, akkor legalább kiírtam magam az aranyköpés felolvasók, nem is olyan népes táborából egy időre, nem olyan nagy baj.
A rovat együttműködő partnere az MBH Befektetési Bank. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz!
És amint utaltam rá, Várkonyi Gábor természetesen itt van.
Jó reggelt! Jó reggelt. Semmiféle megvető pillantás nem volt. Korodhoz képest jól nézel ki.
Köszönöm szépen. Az úgynevezett angol bókot hallották a kedves hallgatók. Ez a, de jól állnak neked ezek a használt ruhák.
Igen,
nem lehet tudni, hogy most ez tényleg bók, vagy...
Kezdj el rajta gondolkodni.
Na figyelj, Gábor arról azzal készült egyrészt, hogy a BMW vezére beszélt a debreceni gyárat érintő kérdésekről, viszont tegnap érdekes hír, és sokan fölkapták a fejüket, hogy Kecskeméten meg leállás lesz, méghozzá egy hónapos téli leállás, és nem, nyilván a hírmagyarázatok nincsenek ott, meg a háttér egyből az alaphírben, szóval ez most a válságnak a jele, nem szokott jelenni, vagy ez business as usual, télen mindig van egy leállás, vagy ez hosszabb a szokásosnál, lehet ebből bármiféle következtetés levonni az autóipar állapotára.
Jelenleg nehéz bármi hosszú távú prognózist fölállítani ezzel kapcsolatosan, az tény is való, hogy ezeket a jellegű munkálatokat inkább a nyári szünetben szokták csinálni, mint amire hivatkoznak, de az is tény, hogy évvégén is szokott lenni leállás. Uh-huh. Tehát most ebből
tehát
legyen
nem
tudhatjuk, okos...
lehet, hogy kicsit hosszabb, mint szokott. Lehet,
igen,
hogy
neked
valami...
az is igaz, hogy ugye ott egy új járműgeneráció fog készülni hamarosan, ami ugye összekapcsolható ezzel a hírrel. Tehát, hogy itt ebből ilyen messze menő következtetéseket jó vagy rossz értelemben nehéz levonni, mert nyilván az autóiparnak is, meg az autógyáraknak is valahol érdeke, hogy egyébként pontosan össze is mossa ezeket a híreket egymással.
Uh-huh. De az elbocsátások beindultak.
Hát leginkább ugye beszállítói szinten első hullámban, meg hát úgy egyébként mindenhol máshol is, ugye ezzel kapcsolatban hoztam nektek egy hírcsokrot, mert egy csomó személyi változás meg mozgolódás történt. Ha már Mercedes, akkor nagyon gyorsan, mert erről is akartam beszélni, a Mercedesnek a vezetőségében messze menő változások történtek. Most itt nem fogom felsorolni a neveket, mert teljesen irreleváns. Ez a hír egyetlen egy szempontból érdekes, hogy Kalinius még mindig a székében ül, amire sokan nem számoltak. De majd meglátjuk, hogy jövőre is így lesz ez. Ami bizonyos, hogy januártól viszont átveszi az Európai Autógyártók Szövetségének az elnöki tisztét, mert ez egy ilyen rotáló történet. Luca de Meo-tól. Luca de Meo, aki nagyon markánsan kritizálta az EU-t, hoztam is tőle egy pár idézett csokrot majd
azokat
későbbre.
Szeretjük, majd mond, igen.
Igen, és Kalinius, akinek a felesége egy környezetvédelmi aktivista, és elég erősen az EU vonalán van. Tehát valószínűleg egyfajta kommunikációs belesimulás lesz abban, amit az EU szeretne az autóiparral csinálni Kalinius alatt, aki ugye egy elég erős elektromos autópárti vezető. Ennyit a Mercedesről. Egy nagyon rövid hír arról, hogy így bugyog föl a kaki a Stellantis történetéből. Hát nem akartam a csúnyább szót használni, de hogy így, tényleg, amikor így egy markáns vezér egyszer csak lelép, vagy leléptetik, mert ugye ebben is eltér a kommunikáció, meg valószínűleg az, ami ténylegesen történt.
Hát, hogyha leléptetik, annak is rossz híre van a cég szempontjából, hát mert akkor elismerik, hogy az elmúlt időszakban nem figyeltek oda rendesen.
Ezért volt becsomagolva úgy, mintha magától ment volna el, de hát mindenki tudja, hogy leléptették. Uh-huh. Ilyen típusú csávó az nem lép le. Tehát az küzd az utolsó pillanatig. Szóval a lényeg, hogy nagyon sok olyan történet lát napvilágot az elmúlt napokban, ami az előző éveknek a furcsaságairól ad számot a Tavares éra alatt. Az egyik igazán érdekes meglepetés az az, hogy a Dodge, illetve a Ram, vagy Ram, nehogy itt no-ho legyen, szóval a Ram, az annak a vezére, aki szintén egy markáns, hát egy elég jelentős autóbolond így a szcénában. Ő ugye lelépett az elmúlt néhány hónapban a Stellantis-tól, mert már nem bírta azt, hogy így kiszervezik alóla a saját kis buliát a V8-asokkal, meg a muscle car-okkal, meg ezekkel a dolgokkal. Hát képzeljétek el, hogy ő visszajön.
Igen,
szóval
és?
Elment az elektromos autós.
Jó, nem baj, ez nyilván, hát most Trump érával lesz palaolaj, amivel lehet hajtani a Dodge Ramokat, úgyhogy...
Na, és azt mondták, képzeljétek el, hogy ezzel kapcsolatosan, hogy a Tavares volt az egyetlen egy, aki az amerikai operációban ragaszkodott ahhoz, hogy minél gyorsabban elektrifikálják a Stellantisnak az amerikai portfólióját, ami ugye a piacon nem talált kedvező fogadtatásra, és a V8-ast ezt ő személyesen akarta kinyírni a palettáról, ami most valószínűleg vissza fog jönni.
Tehát ez egy éles hátraharc az elektromos vonalból náluk?
Nem egy éles hátraharc, csak a történet mesélés szerint, ugye ez egy amerikai és egy európai vállalat, és ment a fight Amerikában arról, hogy most ezt miként definiáljuk. Ez egy amerikaiak által vezetett nagyvállalat, aminek van európai ága, vagy egy európaiak által vezetett nagyvállalat, aminek van amerikai ága. És a policy-k szintjén, tehát a zöldítés, meg az elektromosítás, meg az emissziócsökkentés, meg az ilyenek szintjén, ez egy inkább európai vállalatként működött Amerikában is, aminek meg lehet nézni az eredményét az amerikai eredményeken, hogy így mondjam.
De nem lehet kétféleképpen kommunikálni.
Lehetne, csak ettől a világban. Még, de ettől még a tény az tény, tehát hogy nem azt gyártották, amire az amerikai vásárló vágyott, és ez elég jelentősen látszik azon, hogy milyen eladási statisztikáik vannak.
Na. Megpróbálták az amerikaiaknak azt eladni, amit jónak gondoltak, nem pedig azt, ami régény volt.
Igen. Így is lehet mondani.
Szerintem így, jó, Egyesült Államok szintjén ezt így lehet nézni, de teljesen fölösleges, államok szintjén kell, hogyha mondjuk megnézzük, hogy Kaliforniában mit csináltak, vagy New York államban, akkor tök más gondolom a statisztika.
Mindenhol döbbenetesen sokat csökkent az eredményük.
Csak hogy azt gondolom, hogy más a különböző államoknak az ilyen technológia, meg az ilyesmi iránti elkötelezettsége. A nagy
közép-nyugati
régióban masszívan biztos alul teljesít egy ilyen cég, mint ahogy egy japán cég is alul teljesít, ott amerikai kocsikkel, nagy kerekekkel, nagy motorral, stb.
De lehet csinálni ezt is, meg azt is. Tehát a Ford is csinálja ezt is, meg azt is, meg a GM is csinálja ezt is, meg azt is. Nem kell csak ezt csinálni, hogyha azt is szeretnék megvenni. Szerintem erről szól a történet. Tehát nem az a baj, hogy elektrifikációval is mentek előre, hanem az a baj, hogy abból idő előtt jöttek ki, amivel egyébként pénzt lehetett volna keresni, és ez hiányzik most a dolgokból. Na, Continental, magyar kérdést is érint, azért is hoztam a kis hírcsokorba mai reggelre.
De még a BMW Debrecenre majd maradjon idő.
Mindenféleképpen. Itt a Continental, mert egyébként a kettő egy kicsit még kapcsolódik is egymással. A Continental esetében, ugye ez egy nagy autóipari beszállító is, és egy gumiabroncsgyártó is, és hát az a helyzet, hogy a két cég részt azt szeretnék egymástól elkülöníteni, mert hogy az autóipari rész, ahol ugye féket, komfortmodulok, tehát komforttal kapcsolatos extrákat, szenzorokat, kijelzőket, szoftvermegoldásokat, önvezetéssel kapcsolatos kérdéseket is fejlesztenek, ez hát azért általánosságban érintve van a nagy autóipari válság által, ahogy mondjuk a Bosch is, mint nagy konkurens. És Wolfgang Reitzle, aki egyébként olyan ikonikus autókért felel a világtörténelem során, mint az E8-as BMW, aki nagyon szeretett volna nagyjából 20 évvel ezelőtt BMW vezér lenni, de aztán nem lett, és akkor elment egy konkurens autógyártóhoz, egy elég markáns figura a német gazdaságban. Ő a felügyelőbizottság elnöke, és az ő agyából pattant ki az, hogy részvényesi oldalon is ezt az egészet így szét kéne szedni egymástól, mert hogy a gumiabroncs részleg, az nagyon-nagyon jól teljesít. Az autóipari részleg meg nem annyira jól teljesít, és most jelenleg egy ilyen keresztfinanszírozásban működik a dolog, tehát amit a gumikkal megkeresnek, az tartja életben,
abból finanszírozzák a másikat. Jó, de hát ugye ez, ott vannak a jövőbeli tervek, tehát nyilván ezért.
Igen, egy kicsit, ez nem azt jelenti, hogy meg fog szűnni az egyik vagy a másik, viszont itt is több mint 7000 munkahely fog megszűnni, úgy egyébként a következő egy-két évben, tehát elég jelentős ilyen 400 millió eurós spórolást várnak ettől a dologtól. És ami érdekes, hogy egy olyan időszakban, amikor a K plusz F-re mindenkinek alapvetően többet kell költenie, az a cél, hogy 11%-os arányról 9%-os arányra vigyék le a K plusz kisebb költségeket, mert hogy ezen is spórolni kell. Ez egy
ez
kicsit,
nem olyan jó.
Ez nem olyan jó, de az a durva, hogy ez egy autóiparon átívelő trend, nem csak rájuk jellemző. Nagyon-nagyon elszaradt.
Túlélésbe kapcsol az autóipar.
Hát ilyen téli álomba, igen.
Téli álomba.
Na, és akkor a BMW kapcsán csak a BMW-ről, igen. Átmozduljunk ide egy pillanatra. Ugye voltak hírek arról a sajtóban, hogy a fék komponensek, amik miatt egy nagy szabású visszahívás van, azok egyébként állítólag Magyarországon készültek. Most én nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mi a legutóbbi kommunikáció a cégek részéről, de a lényeg, hogy a Continental erre, hogy a németek fogalmazni szoktak, egy közepes, kétszemélyű milliós, ezt imádják ezt a megfogalmazást, tehát nem azt mondják, hogy 50 millió euró, hanem egy közepes, kétszemélyű milliós összeget tett
ez
félre.
Ez
amit,
amikor a taxis diszpécser azt mondja, hogy 6-8 perc múlva ott az autó. Tehát csak visszakérdezt szoktam kérdezni, hogy 7? Mi az, hogy 6-8 perc?
Hát 14.
De
hát ez jó, mert 30-80-ig...
Most jöttem rá, igazad van.
Ennyi.
Minden belefér 30-80-ig, ez teljesen jó.
És ez tök jól lehet kommunikálni, nem? Végül is nem tudjuk pontosan, mennyi lesz. A BMW ügyében pedig volt ismét egy nagyszabású interjú a Cipse úrral, Oliver Cipse úrral, aki ugye jelenleg a BMW-nek a vezetője, nagy kedvencem, nagy iparági ikon, aki még azt mondja, amit mondani kell. Na mindegy, ez csak az én kis beleszúrásom a dolgokba. Szóval a lényeg, hogy megkérdezték arról, hogy és ez egy releváns kérdés nyilván Magyarország szempontjából is, hogy mennyire volt jó döntés a debreceni gyár, nem a Debrecen a hangsúly, hanem hogy most...
Most bővíteni.
Igen, tehát hogy zsugorodó, igen, nehezedő piacon...
És mit mondott, mi amit ezzel? Kell?
Az, hogy bármikor ugyanígy döntenének, és hogy kifejezetten jó az együttműködés a magyar
kollégákkal. Hát akkor azt mondta, amit kell.
Hát
akkor,
ennyit kell.
Akkor nem volt egy konfrontatív interjú.
És az nem, de mondott...
Idézett gyűjtemény, amit ígértél.
Várjál, tessék.
Idézett gyűjtemény, amit ígértél.
Az Luca de Meo-tól lesz mindjárt.
Van hát itt csak még... két perc.
Na, nincs több idő.
Jó, mindjárt csak még annyit elmondok, hogy azzal kapcsolatban is mondott egy érdekeset Oliver Cipse úr, hogy mi van a kínai piacon. Mert hogy erre azt mondta, szerintem zseniális magyarázata egyébként a helyzetnek, hogy hát való igaz, hogy ott mindenkinek nehézségei vannak, de hogyha megnézzük, hogy hány százalékos piaci részesedése van a BMW-nek a nagy piacokon, és mondjuk azt mondjuk, hogy valahol a 3 és az 5 százalékos koridorban van, függően attól, hogy mennyire, lehet kicsit kevesebb is, lehet kicsit több is, de hogyha ezt egyébként hosszú távon tudják majd tartani a világ legnagyobb autópiacán is, az nyilván a mostani szinthez képest egy nehezebb ügy, viszont egyébként az azt jelenti, hogy kiegyensúlyozottan mindenhol sikeresek. És ebbe a logikába én nem találok egyébként kivetni valót.
Hát csak nem válaszol arra, hogy tudják-e tartani.
Hát vélhetően nem. Bocsánat, a mostani.
Gábor, nem figyeltél? Nem arra,
ő azt mondja, hogy 2035, és ezt újra és újra hangsúlyozza, 2035 belső égésű tiltása Európa számára egy öngyilkos politika. Uh-huh. És ezzel egyetértek, és ugyanezt mondja Luca de Meo is,
na,
aki mond még ennél érdekesebbeket is, várjátok, mert én itt ezt kijegyzeteltem, hát igen, ez a kedvencem. Kínának hosszú távú stratégiája és akarata van arra, hogy az autóiparát előre vigye. Az Egyesült Államokban gazdasági élénkítéssel vigyáznak arra, hogy az autóipar sikeres legyen. Ehhez képest az EU előírés büntet.
Aha.
Köszönjük szépen, hát ez a lényeg, ez a kritika. Ez a kritika alapvető pontja, de ami egyébként ennél szerintem sokkal érdekesebb, hogy 4 évvel ezelőtt 8 milliárdos mínuszt termelt a Renault. Elindult a Renaultution, ami ugye a villanyautózásnak az előre segítése, a prémium irányba való elmenetele, stb. Költségcsökkentés is ilyenek középpontjában áll. Na, és akkor 4 évvel később úgy nézünk ki, hogy 50 milliárdos forgalom mellett egy 7,5%-os operatív marzsal és 2,5 milliárd free cash flow-val mennek bele a következő évbe, tehát egy eléggé egészséges cégről beszélünk most, úgyhogy az egyetlen európai autógyártó, akinek nem kellett lefelé módosítania az eredmény várakozását. Tehát ez
akkor
szerintem...
van remény a közepes kategóriájú autók 10
piacán. 10 év múlva felezni akarják az akkumulátor költségeket.
Az éven belül, izgi lesz.
És ami még izgalmasabb, a C-szegmens, az a kompakt autó, igen, tehát mint egy Megane, ott pedig rövid időn belül, tehát néhány éven belül 40%-os listaár mínusz szeretnének elérni, annak érdekében...
Na ezt mondtam, hogy van remény.
Hát egyébként Luca de Meo szerintem jól csinálja a dolgokat alapvetően.
És ezt meg is tudja csinálni?
Hát azt már meglátjuk, amit meg tudod csinálni, hogy egy kis autó, egy alapvetően kis autógyártóból, ahol 30% volt a kompakt autóknak az aránya, csinált egy olyan autógyárat, amiben 43% az eladott autóknál a kompakt autók aránya, magyarul azzal jobban lehet keresni, és megcsinálta az ötös önót, ami szerintem nektek is tetszik.
Nekem tetszik.
Szerintem zseniális forma. Kis villanyautó, ami relatív olcsó. Nem, azt nem mondom, hogy olcsó, abszolút értelemben.
Manapság már semmi nem olcsó.
Hát semmi sem olcsó, így van. Úgyhogy... Szóval Európának kevesebbet kéne reguláznia, meg büntetnie.
Európa ezt fogja csinálni, ezt te is tudod, Európa ezt tudja, egyedül ebben királyok vagyunk, úgyhogy minden másban lemaradtunk, de... ezt ki lehet olvasni a drági jelentésből.
Igen.
De, majd de számok, büntetünk, számok regulázunk. Nagyon... és szabályozunk.
De ha elmennek a falig, és a számok majd magukért beszélnek, akkor mindegy lesz.
Nem,
lesznek
Gábor,
akkor
nem mindegy Gábor, lesz. Ennyi. Akkor mindegy lesz. Akkor már
ennyi. Mind leépül. A két Gábornak mondom.
Kész.
Úgyhogy vége.
Sziasztok.
Köszönjük szépen Várkonyi Gábornak, autópiaci szakértőnek.
Most leparkolunk, de jövő héten megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű. Élet négy keréken.
És jövünk Czoller Andi legfrissebb híreivel. Már Ács Gábornak oda se adom a mikrofonját, mert már ő diskurál a másik Gáborral, jól el vannak, megnézik az ötös Renault, eldöntik, hogy tényleg klassz lesz ez, megveszik-e Black Friday november, december, karácsonyra. Úgyhogy mi pedig jövünk vissza a hírei után.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Rádiókafé 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.